Isten csehitámítával olvassunk, most egy új fejezetet kezdünk, amelynek a címe Siadítás erő dicsősége. Ugyanazok vagyok. És a ugye ez a hatodik fejezet, az első kötelé a hatodik fejezet, és akkor az első verset olvassuk. Vandir, Tam, Srimad,
Advaita Acharya,
Adbhuta, Cheshtitam, Yasya,
Prasadad,
Agya, Api,
Tat,
Swarupam,
Nirupayet,
Vandetam Srimad Advaita Acharya Adbhuta Cheshtitam.
Yasya prasadat agyopitat swarupam nirupayet.
Vandetam Srimad Advaita Acharya Adbhuta Cheshtitam.
Vandetam Srimad Advaita Acharyam Adbhuta Cheshtitam.
Yasya Prasadad Agyopitat Swarupam Nirupayet. Vandetam Srimad Advaita Acharyam Adbhuta Cheshtitam. Yasya Prasadad Agyopitat Swarupam Nirupayet.
Vandetam Srimad Advaita Acharyam Adbhuta Cheshtitam.
Yasya Prasadad Agyopitat Swarupam Nirupayet.
Vandé.
Tiszteletes fordulatomat ajánlom.
Tam.
Neki.
Srimad. Minden fenséggel.
Advaita Acharyam.
Sri Advaita Acharyam. Adbhuta Cheshtitam. Akinek tettei csodálatosak.
Yasya. Akinek.
Prasadat.
Kegyéből.
Agya api.
Még egy ostoba ember is.
Tatszvarupam.
Jellemzőit.
Nirupayet.
Leírhatja.
Prabhupád fordítása. Tiszteletteljes hullatomat ajánlom Sri Advaita Acharyának, akinek tettei mind csodálatosak. Kegyéből még egy ostoba is képes leírni tulajdonságait. Kérlek ismételjétek. Tiszteletteljes hullatomat ajánlom Sri Advaita Acharyának. Akinek tettei mind csodálatosak. Kegyéből még egy ostoba is képes leírni tulajdonságait. Itt nincs magyarázat, tehát megyünk tovább. Elolvasom a szanszkritot is, nagyon szép versek. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Minden dicsőséget az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhunak, minden dicsőséget az Úr Nityanandának, minden dicsőséget Advaita Acharyának, és minden dicsőséget az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu valamelyik aktájának. Pancha Shloke Kahila Sri Nityananda Tattva Shloka Dvaye Kahi Advaita Acharyeta Mahatva. 5 versben az Úr Nityananda principumáról szóltam. A következő kettőben most Sri Advaita Ácsárja dicsőségét tárom fel. Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Sri Jatyada Tasya Avatara Evaya Advaita Ácsárja Isvara. Az Úr Advaita Ácsárja Mahavishnu inkarnációja, akinek két fő feladata a kozmikus világ megteremtése Mája működésén keresztül. Advaitam Harinád Vajtár, Ácsárjam Bhakti Sanszanát, Bhaktálatáram Isantam, Advaitácsárjam Ásfejé. Mivel nem különbözik Haritól, a legfelsőbb úrtól, Advaitának hívják, és mivel az odaadás gyakorlatát hirdeti, Ácsárjának nevezik. Ő az Úr, és ő az Úr Bhakta inkarnációja. Ezért oltalmat keresek nála. Advaita Ácsárja Gósáni Saksád Isvara, Ján Hárama Himám Nahi Jivira Gócsara. Sri Advaita Ácsárja valójában egyenesen maga az Istenség legfelsőbb személyisége. Dicsősége meghaladja a közönséges élőlények felfogó képességét. Mahavishnu Sristi Karena Jagadadi Kárja, Tára Avatára Saksát Advaita Ácsárja. Mahavishnu lát el minden feladatot az univerzumok teremtését illetően. Sri Advaita Ácsárja az ő közvetlen inkarnációja. Jé Purusa Sristi Stiti Karena Májája, Ananta Brahmanda Sristi Karena Lílája. Külső energiájával ez a Purusa végzi a teremtést és a fenntartást. Kefteléseiben számtalan univerzumot hoz létre. Icchája Ananta Murti Karena Prakása, Éka Murti Karena Brahmandé Pravésa. Akarata által határtalanul sok formában nyilvánul meg, melyekben minden egyes univerzumban behatol. Szépülséra ansa, advéta náhi kicsu béda, sarira visésa tára, náhika viccséda. Sri Advaita Ácsárja teljes része ennek a purusának, és így nem különbözik tőle. Valójában nem különálló, hanem a purusának egy másik formája. Sahaya Karena Tara La Iya Pradana Koti Brahmanda Karena Icchaya Nirmana. Ő, Advaita Ácsárja segíti kefteléseiben a purusát, akinek anyagi energiájával és akaratából számtalan univerzumot teremt. Jagat Mangala Advaita Mangala Guna Dama Mangala Charita Sada Mangala Yara Nama. Sri Advaita Ácsárja minden kedvező tulajdonság tárháza. Ezért végtelen áldás a világ számára. Jellemző, cselekedete és neve mindenkor áldásosak. Srila Prabhupád magyarázata. Ez direkt nem megy, vagy? De lehet, hogy a interneten meg nem hallják. Nem, hogy én akarom hallani a hangom, csak tudom, néha tegnap interneten néztem a leckét, és nagyon jó volt, szóval. És lehet, hogy ilyenkor meg nem hallják. Srila Prabhupád magyarázata. Srila Advaita Prabhu, aki Mahavishnu inkarnációja, Ácsárja, azaz tanító. Minden tette kedvező. Vishnu minden más cselekedetével együtt. Annak az élete, aki képes meglátni az Úr Vishnu kefteléseiben a legnagyobb áldást, szintén kedvező lesz. Ezért, mivel az Úr Vishnu minden áldás forrása, bárki, aki vonzódik odaadó szolgálatához, a legnagyobb szolgálatot tehet az emberi társadalomnak. Az anyagi világ elutasítottjai, akik nem akarják megérteni, hogy a tiszta odaadó szolgálat az illény örök feladata, és hogy ez jelenti a valódi felszabadulást a feltételekhez kötött életből, szegényes tudásoknak köszönhetően egyáltalán nem végeznek odaadó szolgálatot. Advaita Prabhu tanításaiban szó sincs gyümölcsöző tettekről, vagy személytelen felszabadulásról. Azok azonban, akik nem értették meg, hogy Advaita Prabhu nem különbözik Vishnutól, az anyagi energia varázsától megzavarodva személytelen elképzeléseikkel akarták követni őt. Advéta Prabhu erőfeszítése, hogy megmentesse őket, szintén áldásos. Az Úr Vishnu és cselekedetei közvetlenül és közvetve minden jó szerencsét meghaladnak. Más szóval, az Úr Vishnu pártfogása és büntetése egy és ugyanaz, mert Vishnunak minden tette abszolút. Néhány vélemény szerint Advéta Prabhu egy másik neve Mangala volt. Mint okozati inkarnáció, az Úr Vishnu egy bizonyos okból megjelenő inkarnációja, ő az ellátó közeg, illetve alkotó elem az anyagi természetben. Sohasem szabad azonban anyaginak tekinteni. Valamennyi tette lelki. Bárki, aki hall róla és dicsőíti őt, maga is dicsőségessé válik, mert az ilyen cselekedetek megszabadítják az embert minden bal szerencsétől. A Vishnu formát nem szabad semmiféle anyagi szennyeződéssel vagy személytelenséggel felruháznunk. Mindenkinek meg kell próbálnia megérteni az Úr Vishnu valódi azonosságát, mert az ilyen tudással az ember eljuthat a tökéletesség legmagasabb szintjére. Szóval, még egyszer a vers, tiszteletteljes hódlatomat ajánlom Sri Advaita Ácsárjának, akinek tettei mind csodálatosak. Kegyéből még egy ostoba is képes leírni tulajdonságait. Amikor készültem a leckére, akkor, hát, ahogy tegnap Mahaprabhu is említette, van egy nagyon szerencsés helyzetünk, hogy részt vehetek az Észi Bhaktivedanta Nátaka, Abhajcsarana Nátaka színjátszó csoport tevékenységében, és éppen készülünk az Úr Chaitanya egyik keftelését bemutatni, ami pont erről az időszakról szól, ugye, amikor az Úr Chaitanya fiatal korában, Navadvipban találkozik, együtt él Advaita Ácsárjával. És ugye ennek érdekében, hogy ezt jobban megértsem, átlásom, belolvastam a másik, a Úr Chaitanya dicsőségről szóló másik könyve, amit ismerünk, a Vrindavan Dasa Thakura által írt, Sri Chaitanya Bhagavata. És ott főleg az első, az Úr Chaitanyának az első időszaka, amikor sokat van együtt Advaita Ácsárjával, nagyon-nagyon szépen részletesen le van írva. És akkor gondolkoztam, hogy milyen pontokat ragadjak meg egy ilyen első pár vers kifejtése érdekében, hiszen már önmagában ezeket a verseket, hogyha elolvassuk, kicsit nehéz követni, hogy most akkor honnan, hová jutottunk el, pont milyen részleteket tárnak fel ezek az imák, bevezetők, imák, valóban nagyon mély lényeget, tatvát tárnak fel. Tehát nem könnyű, ugye a Kali Jugában megszületett embereknek, mint ahogy én vagyok, mi vagyunk, nem könnyű pont szépen összerakni ezeket a dolgokat. És akkor gondoltam, hogy az egyik lehetőség az lesz, hogy átolvasom ezt a fejezetet, és megpróbálom ilyen vázlatosan a menetét megmutatni, hogy milyen csodálatosan mutatja be a szerző ezt a nagyon fontos személyt, és hogy mennyire személyként mutatja be ezt a lelket, az Istenség legfelsőbb személyiségnek az egyikünk, nehéz, nincs pont jó kifejezés magyarban, ami megkülönbözteti elég könnyen, vagy nem szoktuk meghasználni ezeket a kifejezéseket. Szóval egy csodálatos lélekről, Mahavishnuról van szó, akinek azt hiszem, hogy a kiben léte, vagy miben léte, kicsit nehezen felfogható számunkra, mert egy kicsit nincs annyira közel hozzánk, mint nem hallunk annyit róla, mint például Krisnáról. Krisnáról nagyon sokat hallunk, és az ő személyisége, ugye azért elég nyilvánvaló számunkra, de Mahavishnu, ahogy ott egy hihetetlen méretekben fekszik a Kárna óceánon, és univerzumok jönnek ki meg be a testéből, az egy picit nehéz a mi elménknek felfogni. De ez a fejezet, és főleg ugye ez a bevezetés is, és Prabhupád magyarázata is, nagyon-nagyon felhívja arra a figyelmet, hogy itt szeméről van szó. Egy olyan különleges szeméről, akinek a fizikai megjelenése, vagy mondjuk a látható megjelenése rendkívüli a mi számunkra, a jelenlegi helyzetünkben természetesen, de még a lelkivilágban is. Ugyanakkor az ő személyisége megközelíthető, a személyiségével megismerkedve kapcsolat létesíthető vele, és ebből a kapcsolatból igen hasznos információ és inspirációt merülhetünk annak érdekében, hogy szépen elérjük a célunkat, az életünk célját, ugye? Hogy megismerjük az Úr Visnut, megismerjük az Úr Krisnát, és hogy felszabaduljunk az illúzió alól. Szóval ez a rész, ahogy most olvastuk, felhívja a figyelmünket arra, hogy nem elég a filozófiát ismernünk, hanem a filozófia mellett meg kell ismerkednünk, és valahogy át kell élnünk a kapcsolatok tapasztalatát. Azokat a lelki kapcsolatokat, amelyek végül is, mint mi ránk várnak a tökéletes állapotban a lelki világban. Szóval akkor most egy pár szóban megpróbálom megmutatni, hogy milyen gyönyörű szentírást olvasunk, milyen különleges szerkezete van egy ilyen szentírásnak, amire néha nem figyelünk fel, amikor egy-egy versenként megyünk, sőt, amikor a sétani csalitámítában ugye hetenként két vers, vagy egy kétszer van alkalom, és aki nem olvassa mondjuk viszonylag rendszeresen a csitán csökkentet, valahogy úgy nem biztos, hogy összeáll a kép, hogy igazából milyen rendkívüli könyvet tartunk a kezünkben. Szóval akkor most egy pár szóban, hogyha van kedve valakinek jegyzetelni, akkor megpróbálom így vázolni, hogy hogyan is mutatja be ennek a két versnek a megemlítésével Sivati Ácsárja személyiségének legfontosabb tulajdonságait a szerző. Ugye, ahogy itt végigolvastuk, az mindenkinek számára nyilvánvaló volt, hogy az első pár bevezető ima és dicsőítés után a szerző két nagyon fontos verset említ, ami megismétlése a Chaitanya Charitamrita legelején elhangzott pár versnek, ami ugye akkor következik, hogy először az Úr Chaitanyát magyarázza el a szerző, utána az Úr Nityanandát, öt versben, ahogy itt említette, és most Advaita Ácsárja a harmadik személy, akit sorrendben harmadikként, nagyon hamar a mű elején, tehát nagyon fontos személyként bemutat a szerző. Ugye, és akkor itt ennek a fejezetnek azt mondhatjuk, hogy a mag verse, tehát a gyökere, ahonnan a többi információ majd kijön, az a negyedik és az ötödik vers. Amelyben ugye azt mondja a szerző, hogy most két versben feltárom a Advaita Ácsárja dicsőségét. És akkor ez a két vers, ez néhány alapvető tulajdonságot, nagyon fontos információt mond el, nem véletlenül két vers, tehát valószínűleg, hogy feltételezhetjük azt, hogy később meg is értetjük, hogyha alaposan tanulmányozzuk ezt a fejezetet, hogy két alapvető tulajdonság lesz itt feltárva, ami fontos, hogy megértsük Advaita Ácsárja személyiségét, kiegészítő két tulajdonság. És ugye a hatodik verstől kezdődik a kifejtés, ami ugye az egyik fő tulajdonságot magyarázza el, hogy bár a történelemben egy nem átlagos, de még akkor is egy emberként jelenik meg valaki, attól még nekünk meg kell érteni, hogy ő nem ember. Ő az Istenség legfelsőbb személyisége. És ugye már a hatodik versben megszületik ez a kijelentés, hogy ő az Istenség legfelsőbb, maga az Istenség legfelsőbb személyisége. Valójában egyenesen maga az Istenség legfelsőbb személyisége. Nagyon intenzív hangsúlyozás, hogy ezt rögzítsük. És aztán utána a 7-től 11. versi Mahávisnu, aki az Istenség legfelsőbb személyiségének egyik ugye inkarnációja, feladata a teremtésben, hogy miben vesz részt, és erről van szó, és hogy mi a célja ezekkel a tevékenységekkel, ugye a purusa keftelésének elősegítése. Aztán a 12-től a 27. versig a sok-sok tulajdonságát mutatja be a szerző az Úr Csétányának, ami még mindig visszauta a Sri Vishnu teremtésben részt vett tevékenységére, azaz, hogy két formában vesz részt, hatóokként és anyagi okként. A részletekben nem megyek bele, nem az a cél most, ezt majd máskor lehet megtenni. És aztán a 27.-28. versben átlép a következő vers magyarázatára, amiben azt mondja, illetve nem, még igen, 27-28. áttér, és azt mondja, hogy az Advaita Ácsárja, amikor megjelent a történelmi időszakban, akkor elsősorban a még egy pillanat, még mielőtt áttérne erre a második versre, elmond egy nagyon érdekes kifejezés, azt, hogy őt végtagnak nevezi a vers, ami azt sejteti, hogy nagyon bensőséges közelségben van Sri Krisnával, aki az eredete minden inkarnációnak. És aztán a 27-28. versben elmondja, hogy ő a Krisna Bhakti tanítója, aki az Istenség legfelsőbb személyisége szolgálóként érzést cselekszik. És ez egy nagy lépés, amikor olvasunk Mahávisnuról, aki az Istenség legfelsőbb személyisége, mint az Úr, akit mi dicsőítünk, imádunk. Most egy másik tényre, egy másik nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, hogy hogyan gondolkodik ez az Úr. És hogyan gondolkodik? Szolgaként gondolkodik. Erről nagyon szépen, nagyon sok mindent elmondott tegnap Mohan Prabhu, hogy igazából Krisnán kívül, még Krisna is szolgaként szeret érezni legjobban magát. És ez lesz igazából ennek a fejezetnek az egyik a legfontosabb mondani valója, hogy bár itt Istenség legfelsőbb személyiségről van szó, de ugyanakkor a hangulata ennek a személynek, hogy ő szolgálni szeret másokat, Krisnát és mindenki mást. És ugye itt egy másik jellemzőt mutat meg a versből, ami azt jelenti, hogy végtagként szerepel. Ez másodszor említi ezt a jellemzőt, és itt egy másik tulajdonságáról hívja fel a figyelmet. Ha végtagról van szó, akkor formája van. És akkor innentől kezdve elmondja, hogy milyen gyönyörű személyes tulajdonságai vannak Mahávisnunak, és az egyiket ugye kiemeli, hogy Kamaláksa, lótusz szemű. És a 34. verstől kezdve utána elmondja, hogy mik a legfőbb tettei akkor, amikor ő, mint Advaita Ácsárjaként megjelenik a történelemben. Az ő imádatára jelenik meg Sri Krisna, és az ő közreműködésével terjeszti el a Krisna a Sankirtan mozgalmat. Ugye ahhoz, hogy ő ezt a szolgálatot elvégezze, van egy nagyon fontos kapcsolat az Úr Csétanyával. Ő az Úr Csétanya mozgalmának az egyik fő ága. Ugye az egyik fő ága az Úr Nityananda, akiről az korábban volt szó, és a másik fő ág pedig Advaita Ácsárja, míg a többiek igazából e két fő ág segítői. A keze, a szeme, a arca, korongja, fegyverei. Tehát, hogyha elképzeljük a Sri Chaitanya mozgalmát, akkor két nagyon fontos fő irányzatról lesz majd szó, vagyis hát nagyon fontos személy segít ennek a mozgalomnak a kiterjedését. És hát utána további személyes információkat hallunk Advaita Ácsárjáról, ugyanaz a lelki tanító mestere, mint Nityananda Prabhunak, és ugyanúgy a feljebb valójának szeretné tekinteni az Úr Chaitanyát, mert amit a 42. versben nagyon-nagyon részletesen kifejez Srila Prabhupád. És innentől kezdve, amit tegnap Mohan Prabhu mondott, hogy nagyon sok példát olvasunk a szerzőtől azokra a szolgákra, Krisna tiszta szolgákra, akik megőrültek ettől a szeretettől, ettől a szolgálattól, és advétársára ugyanezt szeretné átélni. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy ő a teremtésben nagyon fontos feladatot járt el. Nem elégszik meg azzal, hogyha valaki tudja, hogy ő Mahávisnak, hogy imádja őt. Ő egy más élményt, egy ennél magasabb rendű élményt akar átélni. És ez az élmény az Úr Krisna iránti tiszta, feltétlen szeretetből fakad. Amit viszont csak akkor tudunk átélni, hogyha valóban végzünk valami szolgálatot, nem csak próbálunk gondolni Krisnára, és nem csak próbáljuk szeretni őt. És az 54. verstől számos példát ugye olvasunk, ami kezdődik Uddhavával, Sridhámmal, és a tehénpásztor fiúkkal, majd a gópikkal, királynő, Balarám, mindenki. Gyakorlatilag, és akkor innen mind többféle példát olvashatunk. Tehát mindenki az Úr Csaitanya szolgálja, vagy elfogadja ezt a tényt, vagy nem. És innentől kezdve a 85. versre van egy érdekes rész, körülbelül a 100. versig, ahol a szerző mindig említi Advaita-ácsárját, és pár versben más említ. Advaita-ácsárját más említ. Ez olyan, mint amikor a kirtan végén, ugye már elénekeltük azt az extázist keltő sok-sok szép maha mantrát, és akkor elkezdődnek már a levezető imák, ugye a befejező imák. De az extázistól a kirtan vezető úgy érzem, hogy nem lehet abba hagyni, és akkor még egyszer elkezdi, és újra fokozza a tempót, és újra a maha mantrát kezdi énekelni. Aztán megint Jaisi Krisna Csaitanya, megint a Hare Krisna, vagyis a befejezés, aztán megint elkezdi a Hare Krisnát énekelni. Olyan, mint hogy az extázistól csak nem akarna abba hagyni az egészet. Szóval én azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de ugye a szerző miközben ilyen csodálatosan dicsőíti ezt az ácsárját, ezt a csodálatos személy, ő maga olyan extázisba kerül, hogy eltérve mondjuk a nyelvtani vagy a szónoki szabályoktól, újra és újra ismétli önmagát. Annyira élvezi annak a kimondását, hogy itt most egy csodálatos személy dicsőíthet. És aztán a 100. verstől ugye lezárja ezt a fejezetet, még egyszer emlékeztetett minket arra, hogy a szolgai hangulat magasabb rendű élményt ad, mint bármi más. Miért? Ezt kitalálja ki esetleg? Mi ez az élmény, amit másképp semmiképpen nem élvezhet senki, még Mahávisnu sem? Van egy különleges élmény, különleges tulajdonsága Krisnának, amelyik ugye az odaadás nektárjában, a legvégén, a 60 után tulajdonságban szól. Krisna egy csodálatosan édes személy. Krisna édességét, kedvességét, azt a szinte szavakkal ki nem fejezhető vonzó erejét sehogy másképp nem lehet megtapasztalni, csak hogyha szépen, tiszta szívben szolgáljuk őt. És ugyanezt akarja megtapasztalni maga Krisna is, ezért jön az Úr Csaitanya formájában, és erre az élményre azt mondja itt a fejezet végén a szerző, minden inkarnációnak joga van. És hogyha minden inkarnációnak joga van, és élnek is a jogukkal, akkor nekünk is ez a jogunk, hogy mi ezt az élményt megpróbáljuk megtapasztalni. Természeténél fogva élményre vágyunk, és természeténél fogva szeretnénk minél jobban élvezni az életet. De ezt nem lehet másképp fokozni ezt az élményt, mint hogy megtanuljuk Advaita ácsárjától, megtanuljuk az összes felsorolt példától, hogy hogyan kell úgy szolgálni Krisnát, hogy ez az édesség, ez a madhurja élmény, ez a mi részünk legyen. És ugye ezért nevezik, hogy az első versben is, hogy ő bakta inkarnáció, mert úgy akar élni, mint egy bakta. Mint ahogy mi is megpróbálunk élni. Szóval így ez a fejezet 121 néhány versben nagyon szépen nem csak egy szemét mutat be, egy csodálatos, dicsőséges szemét advétársad, de nekünk is egy szép példát mutat, hogy amit Prabhupád tanít nekünk, ami ISKCON-ban, ami mozgalmunk tanít nekünk, hogy próbáljunk minden motivációtól mentes, odaadó szolgálatot végezni, ezt megtanulni. Nem könnyű, mert ugye Kali Yugában nagyon sok berögzült olyan motivációnk van, amelyik eltérít a figyelmünket, amelyik ostobává tesz minket, de hogyha igazából kihasználjuk Advaita Ácsárják egyet, ahogy itt a Prabhupáda magyarázat végén mondja, hogy mindenkinek meg kell próbálni megérteni az Úr Vishnu valódi azonosságát, mert az ilyen tudásra az ember eljuthat a tökéletesség legmagasabb szintjére. És hát Prabhupád még több dolgot említ itt, hogy amikor történik velünk néhány dolog, amikor valaki megbüntet minket, vagy megdicsér minket, az igazából mind a kettő a mi áldásunkat szolgálja. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy hát ugye én is élem az életemet, és ahogy látjátok, hogy történnek velem is dolgok, és gondoltam, hogy megosztom veletek azt a pár meditációt, azt a pár gondolatot, ami a sérülésem után bennem megfogalmazódott. Ugye az egyik, hogy elemeztem azt a helyzetet, amikor elkövettem azt a hibát, amitől a sérülés bekövetkezett, és megértettem, hogy aznap nem hallgattam józan és szavára, és fáradtan is erőltettem a szolgálat olyan részét, ahol nagyon komoly döntéseket kellett hozni, ugye motorral télen kimenni az utcára, azért az nem a legkönnyebb szolgálat, nem vettem figyelembe, hogy ez nagyobb felelősséggel jár, és ugye amikor már délután fáradt voltam, már nem hoztam megfelelő döntést, és onnantól kezdve megkaptam a büntetést. Ez a büntetés ugyanolyan jó, mint hogyha aznap az én vezetőm azt mondta, hogy te fantasztikus vagy, te ilyen időben kimész, és ha nem sérülök meg, ugye akkor reggel kétszer annyit csináltam, mint bárki más, te aztán olyan bakta vagy, én nagyon nagy szükség vagy. Szóval ez a dicsérde ugyanaz, mint hogy most igazából hazamentem, és hát kemény élményeket értem át. Tehát a büntetés, amit kaptam, vagy a jutalom ugyanaz, nekem át kell gondolni, hogy lehet igazából szépen másoknak nem aggodalmat keltve végezni a szolgálatot. Mert azóta legalább 50-en aggódva jöttek, hogy mi van veled. Azaz én egy figyelmetlen tettem, mert aggodalmat okoztam baktáknak. És ez nem szabad. Tehát el kell kerülni, hogy még hogyha akkor is ott szeretnék még többet szolgálni, hogyha ott az a veszély, hogy azzal aggodalmat keltünk, akkor inkább valahogy másképp kell a szolgálatot folytatni. A másik, ami érdekes, ami ma jutott eszembe, hogy amikor így felöltöztem és bejöttem, hát nem nagyon látszik, hogy nekem van valami törés ugye itt a végfagokban. De ugyanakkor én tudom, hogy van. Tehát, ha nekem most én bejövök és mint egy normál bakta, ugye szolgáltat ajánlom, azt kell mondani, hogy bocs, ezt nem tudom megcsinálni. Tehát hiába öltözöm úgy, mint egy bakta, a belső képességen, most éppen a fizikai képességen nem engedik meg, hogy bizonyos korláton túl szolgálatot végezzen. Ez ugyanez, hogy hiába öltözünk nagyon szépen be, nekünk a tudatunknak kell olyan szépennek és tisztának lennie, hogy igazából tényleg odaadó szolgálatot tudjunk végezni. Azaz, ahogy most a fizikai test megakadályoz minket, hogy bármilyen szolgálatot elvállaljunk, ugyanúgy egy másik alkotóelemünk, egy legfontosabb alkotóelemünk, a tudatunk megakadályozhat minket, hogy igazából az Úr Krisna elégedettségére, a bakták elégedettségére végezzük a szolgálatot. Tehát nem elég csak beöltözni. Belülről ezeket a töréseket ki kell javítani, meg kell gyógyítani, vagy a természet meggyógyítja, ami nálunk azt jelenti, hogy mondjuk a mahamantrát, ha megtisztulunk, vagy pedig speciális módszerekkel, hogyha tudjuk, hogy éppen mi hat oda jobban, megkérünk egy kedves baktát, hogy masszírozzon meg, vagy egy orvostól megkérdezik, mi a legjobb hatóanyag, ami ezt összeforrasztja a leggyorsabban, étkezési szakembertől, stb. Szóval, hogy speciális módon a töréseinket, a hiányosságainkat kijavítjuk. Szóval nekem ez a sérülés persze egyfajta nehézség, de ugyanakkor egy nagyon komoly tanító tud lenni, hogy mik azok a területek, ahol jobban oda kell figyelnem, hogyan kell kijavítanom a hiányosságemet, ami az általános odaadó szolgálatomat, hogy a bakta életemet is befolyásoljam. Szóval így gondoltam, hogy ezt a pár gondolatot megosztom veletek. Van esetleg hozzáfűzés? Ja, hogyha valaki véletlenül tudja, hogy hozzáfűzésként meg tudom mondani, hogy Advaita Ácsárjáról hol lehet olvasni kicsit többet, hitelesebb persze, mert érdekes, hogy két mű túl nem tudtam semmit sem igazából találni, azért is nem vettem elő külsebb részleteket, mert minden benne van, amit tudunk Advait Ácsárjáról, hogy ő hogyan élt, hogy nem volt egy nagyon sokféle élete, ugye jóval két generációval korábban érkezett a történelemben, mint az úr Csétanya, és akkor őt egy bakták vezetőjeként, tanítójaként élt, amíg az úr Csétanya meg nem jött, és aztán utána is segítette az ő mozgalmát. Ha valaki esetleg tudja, hogy milyen könyvből lehet még Advait Ácsárjáról, akkor azt kérem mondja. De ha meg nem, a kérdés van esetleg, vagy hozzáfűzés, kijavítás, akkor kérlek, most tegyétek meg, mi van egy pár perc. Köszönöm szépen. Sícsétem és elítámon itt a ki?
Jai!
Jai!
Gornitai Prabhu ki?
Jai!